Még be csapódott az aggól, az is felbillant bennem, hogy hát persze most értem én, amikor az a csatár ott térdre esett, és égre dobta a kezét, szinte imádkozva, hogy ne sehogy se értettem lélektanilag, hogy hogy lehet, hogy ilyen brigádok, meg olyan különböző elnevezési csoportok itt robbantanak fel egy sör, csarnokot, ott robbantanak fel egy pályaudvart, amott egy irodát, Svájcban, meg mit tudom én, hol a világon szerte. Keresi az ember, aki próbál gondolkozni, de hogy miért? Hát mit akarnak tulajdonképpen? Hát, akkor megértettem. Mert egy újságban egy nagyon érdekes cikket olvastam, hogy valahol Olaszországban egy ilyen robbantó fiatal embert elfogtak, és bizony az semmi jót nem várhatott, mert sok haláleset történt, és amikor bevitték a cellájába, hogy ott kihallgassák, hát megkérdezték, hogy hát mit hozzunk be, mit kíván. Újságokat! Mit írnak rólam? Ha nem sikerül föltörni, akkor robbantok. Legalább figyeljenek rám, legyek benne a lapokban. Jelenjen meg az arcképe. Még ha fölakasztanak is, de legalább két napig benne vagyok az újságokban. Látjátok, mennyivel okosabbak voltak a görögök. Herosztrátos Krisztus előtt 326-ba, hogy ismerté tegye a nevét, fölgyújtotta Efézusban az Artemis templomot, a világ hét csodája közül az egyiket. A világ egyik legcsodálatosabb építményét. Azért gyújtotta fel, hogy a neve ismerős legyen. És Krisztus előtt, 300 ennyihányba, az egész görög világban 100 évig ennek az embernek a nevét nem volt szabad kimondani. Nehogy valaki újra megkíséreljen, így híressé lenni. Véletlenül tudjuk mi is csak a nevét. Ott nem lehetett ilyen sikerélménye valaki. És így értettem meg azt is, hogy hogy lehet, hogy ennyi kábítószeres van a világon is. Merjem mondani, de hát merem, már beszélnek róla, hogy tele van budapesti szippantós fiatalla. Valami zacskóba valamifélét beleraknak, ragasztott, szippantják, elkábulnak, és legalább egy óráig vagy két óráig kábán, vízióik, hallucinációik vannak, siker, élmény, illúziói van néhány embernek, vagy fiatalnak. Isten irgalmazzon nekünk és nekünk, hogy ez el ne terjedjen felettébb. Egy ilyen 10 parancs utáni világban élünk, testvérek, és most hadd is fejezzem be ezt a dolgot, amikor ennyire szomjazik a siker, ilyen, olyan pozitív, negatív, illúziós vagy valóságos megélésére az ember. Mert ha nincs vége. Hát mi pedig Jézus Krisztus ma és itt élő tanítványai, hát most mi mit csináljuk? Hát akár így is megmerem fogalmazni, bár félelmetes, hogy egy második Krisztus utáni korszakban, vagy inkább kereszténység utáni korszakban, hiszen a keresztények zöme is csak névleges keresztény, az a maroknyi tanítvány, akik életformának tekintik még ma is a kereszténységet, és nem vallásoskodásnak, hanem úgy szeretnének élni, ahogy Jézus elibünk élte az életet. Hát nekünk is feltétlen ez az utunk. Hát nincs más választás, nincs más lehetőség. testvérek, nagyon sokat gondolkoztam én az egész nyáron ezen a témán, ezen a problémán. Tudnék, ez most már mérre megy? Ez most már a mi hitünkre megy, a hitünk gyökereitre megy. Elérkeztünk valóban a kereszt emberei a keresztútra. Egy vagy-vagy útra. És engedjétek meg, hogy úgy fogalmazzak, hogy mi csak két halász között választhatunk. Az egyik halász a nagy Nobel-díjas író Hemingwaynek, a Santiago-ja, az öreg halász. Nobel-díját kapott, azt hiszem, többek között ezért a kisregényért, az öreg halász és a tenger. 86 napig halászik az öreg halász, hogy megfogja élete nagy zsákmányát, hogy sikerüljön a nagy zsákmány, és megfogja a nagy marlint, a nagy halat. Végre megvan. Horgon van, és kezdi bevontatni a kikötőbe, és mire bevontatja a nagy halat, a cápák a horogról lerágják a nagy halat, és csak a horog marad, meg a kopoltyú, meg a csontváza a nagy halnak. Ennyi maradt a nagy sikerből, és maga Hemingway úgy vonta le e kisregénye konzekvenciáját a maga számára, hogy önkezével vetett véget az életének. Nagy szimbólum ez a regény. Hallatlan üzenet van benne. Ez az egyik, amit, és akit választhatunk, ezt az életformát, hogy halászunk, halászgatunk itt-ott, merjem így mondani újpestiesen, pecázgatunk, halászgatunk. Aztán végre van egy hal, aztán mire kérünk a partra, nincs rajta semmi, csak a horog. Még egy nagyot álmodunk, mint Santiago az oroszlánokkal, aztán Hemingway addig játszik a fegyverével, még az első nem is olyan véletlen. A másik nagy halász, akire még oda nézhetünk, és most tessék, most választani kell. Még ma, komoly dolog ez. Nem tréfa ezt testük. Keresztúton vagyok. Simon a halászmester. Egész éjszaka fáradozott, halászott, és nem fogott egy cigány halacskát sem. Semmit nem fogott. Barátaival üresen érkezik a partra. Nincs kenyér, nincs eledel. És akkor még ráadásul odajön egy rabbi, egy vándor igehirdető, és azt mondja, hogy kösd ki itt, mert én a te hajódról itt prédikálni akarok a parton lévőknek. Na, én nem tudom, ha te lettél volna az a halász, mi mondta, hogy nem elég, hogy egész éjszaka. Nem fogtam semmit, na most ez még itt prédikálni akarok. Kihúzza a hajót a partra, és Jézus a hajója tatjáról hirdeti az igét sok embernek, és miután elmondta, amit el kellett mondani, amivel az atya megbízta, odafordul Simonnak, és azt mondja, hogy most evezz a mélyre, Simon, és vessétek ki a hálót a fogásra. És ekkor mondja Simon: Uram, egész éjszaka hiába fáradtunk, de a te parancsodra kivettem a hálót. Olyan logikus volna, ha azt mondaná, hogy Uram, nagyon szépen prédikáltál te az előbb, de hát az én mesterségemben ez vagy vele. A Genezáret taván még soha senki nem fogott nappal halat, ma sem egyébként. Csak éjjel lehet ott. Hát lehet, hogy ismered a tekercseket, meg mindent ismersz, de hát ebben ne szólj bele, Uram, hát ez képtelenség, amit te tőlem kíván. És ez logikus volna, ha ezt mondod? És Simon Péter azt mondja, hogy Uram, nem fogtunk éjjel se semmit, de mert te kéred a te parancsodra, igen. Egyszer a Bibliámban én ezt a kis szót, ezt a két betűt pirossal aláhúztam, az ott, és ott van, hogy de. Mert mi ezt a det mindig másképp szoktuk kimondani. Gyerekkorom egyik legnagyobb pironkodása ehhez fűződik, velünk szemben lakott egy vidám bácsi, annak volt egy aranyos felesége, és azt Dedécskémnek hívta. Hát így gyerek, nem tudtam, miért hívja őt Dedécskének. Aztán egyszer megszólítottam, kisgyerek voltam, és azt mondtam neki, hogy Dede néni. Aztán erre nagy megsértődés lett. Alig tudta édesanyám szegény kibeszélni. És kiderült, hogy azért hívta Dedécskémnek a férje, mert bármit mondott a feleségének, rögtön azt a jó de. Hát ugye, amit szabadott a férjnek, azt a gyereknek nem volt szabad, vagy nem illet mondani, hogy Dede néni. De én azt hiszem, hogy jó, jó sok Dede néni, meg Dede bácsi van itt köztünk. Hát, drága testvérek, itt egyszer igazán mondhatná egy halászmester, hogy de, Uram, hát azért képtelenség, és nem így mondja, pozitíven, de a te parancsodra. Kivetem a hálát. Na most, testvérek, hadd fordítsam én le ezt a kereszténység utáni, vagy inkább hadd merjem így mondani, a tíz parancsolat utáni korszak emberének mit jelent ez? In konkrétó valóságban a mi számunkra például, hogy jaj, beletört kérem az én bicskám a házasságomba. Nem megy ez. Már 10 éve kínozzuk egymást. Már csak a televíziót nézzük, mert legalább akkor sötét van, aztán nem kell egymást nézni, hogy egy irányba nézzük, mert az is valami. Tudjátok, azért akadt egy asszony, aki nem régen járt a lelkészénél, és azt mondta, hogy kérem szépen, engem úgy átvert mindig, így mondom újpestesen az Uram, de az Úr úgy megfogta. És most már ketten járunk oda. Ugye látja mellettem, most már nem vagyok özvegyasszony. Tudnék, én azt hittem, hogy özvegyasszony. Mert 15-20 évig láttam mindig egyedül, azt hittem özvegyes. Kiderült, hogy nem. Született neki egy férje. De onnan felülről. De addig szeretgette. Még ide szeretgette. Az Úr nem verte el. Az Úr odaölelte hozzá a férjét. Több türelem, testvére. Még több szeretet. Félve mondom már ezt az elkopott szót ki, de nem tudok jobbat helyette, és nem is akarok, hiszen az Isten szeretet. Ha szeretetet mondok, Istent mondtam. Ha Istent mondok, szeretetet mondtam.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.